यदस्मिन् अन्तरे ब्रह्मा भगवान् विश्वभावना विद्वान् कुरुते कर्ता यद्यतीतेनावते यदस्मिन् अन्तरे ब्रह्मा
Kérlek, mondd el, milyen tetteket hajtott végre
az Istenség legfelsőbb felsőbb személyisége.
Az Isten szívek felsőbb személyisége.
E kozmikus megnyilvánulás teremtője.
E kozmikus megnyilvánulás teremtője.
Az elmúltban mantarákban.
Az elmúltban mantarákban.
Hogyan cselekszik jelenleg.
Hogyan cselekszik jelenleg.
És mit fog tenni az eljövendő mantarákban.
És mit fog tenni az eljövendő
mantarákban. Sira Prabhupád magyarázata. A Bhagavad Gita-ban az Istenség személyisége elmondta, hogy ő és a többi élőlény a csatatéren mind léteztek a múltban, léteznek jelenleg, és létezni fognak a jövőben is. A múlt, a jelen és a jövő mindig létezik, mind az Istenség legfelsőbb személyisége, mind a közösséges élőlények számára. Nityo nityanam cétanas cétanánam. Az Úr és az élőlények egyaránt örökké való és érző lények. A különbség azonban az, hogy az Úr határtalan, míg az élőlények korlátokhoz vannak kötve. Az Istenség legfelsőbb személyisége mindennek a teremtője, és noha az élőlények nem teremtődnek, hanem örökké léteznek az Úrral, testük egyszer létrejön, míg a legfelsőbb Úr teste sohasem teremtődik. A legfelsőbb Úr és az ő teste között nincs különbség, ám a feltételekhez kötött lélek annak ellenére, hogy örökké való, különbözik a testétől. Jászra Prabhupád ki. Jászra. Om Agyanak Vidunas Jászra. Jászra Minitam Dena Tasmai Shri Gurave Namaha. Namo Vishnu Padaya Vishnu Prishtaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Kitinamine Namaste Saraswati Vishve Gauravani Prachamine Nishesha-sunyavadi-tachar-chachar-chadeshtadine Jaya-shri-shri-shri-shri-shri-tanya-pravunitya-nanda Shri-yata-yata-kar-kar-shri-vastani-gohra-bhata-vinda Hare Krishna, 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 Hare 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 Rama, 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 Hare Hare A Simad Bhagavatam második énekében olvashatunk egy verset, ami bemutatja magának a Simad Bhagavatamnak a témáit. Úgy szól ez a verset, Atra szargó viszargas, csasztán a kósra mutaja, mamantari és ámogatán idut hómukti rásaja. És ez a Bhagavatamnak a témáit sorolja fel. Lehet, hogy jobban járok, hogyha felolvasom az eredeti fordítást. Azt mondja, Sukadev Goszvámi így szólt, a Srimad Bhagavatam a következő 10 témával foglalkozik. Az univerzum teremtése, a másodlagos teremtés, a bolygórendszerek, az Úr menedéke, a teremtő impulzus, a manuk váltakozása, Isten tudománya, visszatérés Istenhez, a felszabadulás és a szumugónum. Tehát ez a 10 témája van a Bhagavatamnak. Ugye az előző, a 7. ének az melyik témát magyarázta ezek között, ugye valaki? Tudja. Hát miről szólt, akkor most ne találgassuk, vagy lehet itt találgatni, miről szólt, hogy nagyjából mi volt a fő történet a 7. énekben? Nisimadév története, és aki volt a főszereplő? Prahlád Maharaj, és ugye Nisimadév, két főszereplő, meg volt negatív főszereplő. De, és akkor mi volt a, tehát mi történt végül is? Az Úr melyik aspektusa nyilvánult meg ebben a történetben, Prahlád Maharaj való kapcsolatában? Bhakta Vatsala. Bhakta Vatsala, igen, hogy a Bhaktáknak a barátja. Nem, de mondjuk milyen tette?
Védelmezi.
Hogy az Úr védelmezi a baktáit. És akkor itt ez egyik téma a 10 köz, az a kósana, az azt jelenti, hogy az Úr védelmező potenciája, vagy az Úr védelmező mi voltak. Tehát a 7. ének az ezt a kósana elvet magyarázza, és elsősorban aztán vannak benne más témák is, de ez így a fő. És akkor ugye van ez a másik, pont a kósana után van, ez a mamantara és ámukatá. Hogy a mamantaráknak a manuk váltakozásának a leírása, ez is az egyik a 10 téma közül, vagy egy másik a 10 téma közül, amit a Bhagavatam tartalmaz, és az isanukatá, az pedig az Isten tudománya, de benne van a baktáknak a tudománya is. is. Tehát az Úr kefteléseiről szóló leírása töltik meg a Bhágavatamot, és az Úr baktáinak a kefteléseiről szóló leírások, amelyek egyaránt transzcendentálisak és életemelőek. És akkor most pont ez a vers, amit ugye most már visszatértünk a hetedik ének végén, Yudhisthira Maharaj és Nárada Muni beszélgettek, tehát igazából az egész hetedik énekben ők beszélgettek, és akkor ezt a beszélgetést beszélt el Shukadev Goswami Pariksit Maharajnak, amit aztán nem beszélt Sutta Goswami az összegyűlt bölcseknek, vagy is elemény bölcseknek. Na, de most visszatértünk ahhoz a cselekmény számhoz, vagy beszélgetés számhoz, amikor Shukadev Goswami és Pariksit Maharaj beszélgetnek, és Pariksit Maharaj tőle megszokott módon nagyon kíváncsi, és nagyon erős vágya van, ugye a neve is azt mondja, Pariksit az azt jelenti, aki mindig keresi. És mit keresett? Krisnát keresi, mert ő már látta az anyukájának, Uttarának a méhében, látta Visnut, de ugye, hogy látta Krisnát, mert Krisna megjelent, hogy megvédje őt a Brahmásztrától, és akkor ő látta, és amikor megszületett, onnantól kezdve, hogy ő látta őt, és semmi másra nem kíváncsi, csak hogy ez most ez az a személy, akit én egyszer láttam, vagy nem. És akkor mindig így kereste, bárhova nézett, akkor mindenhol Visnut kereste, nem Visnut. És mindig így keresett Pariksit, hogy mindig keres. És akkor ebben a versben is ez a természete jön ki, hogy az Urat keresi, mert ugye azt mondja, kinek mondja, milyen tetteket hajtott végre az Istenség személyisége. A múltban, most a jelenben, jövőben miket fog, tehát ugye Krisnáról akar hallani, mert ez egy csodálatos a dolog, ami valakivel történt, hogy Krisnáról hall. Van Jayadev Goswaminak ez a nagyon csodálatos vers, a Dasavatástotra, és ez nagyon jó, mert amúgy Jayadev Goswaminak a költeményeit úgy nagy részt nem olvashatjuk, mert túl magasztosak nekünk, még nem mi óvisok vagyunk, ez mondom, hogy a felnőtteknek a témája, és oda próbált nem engedte, főleg a Gita Govindát, ami a főműve Jayadev Goswaminak, azt nem olvashatjuk, de mégis olvashatunk a Gita Govindában, mert ez a Gita Govindának a bevezetője. Pontosan azért, hogy ugye a Gita Govinda az Ráda Krisna bensőséges kefteléseiről szól, és egyebek mellett, és az olyan nagyon magasztos téma, az nagyon lelkire nagyon jól kondicionáltnak kell lenni. De a bevezetőben Jayadev Goswami, hogy értsék az olvasók, hogy itt most nem valami, nem tudom, romantikus regényről van szó, vagy valamilyen világi szerelmes témáról, akkor ezért beszél az Úr különféle avatárjairól, az Úr különféle inkarnációról, ebben a Dasa avatárstotrában, hogy röviden összefoglalja a 10 avatárnak a tetteit, és ezt olvashatjuk, sőt nem csak olvashatjuk, de énekeljük is rendszeresen, ugye minden nap énekeljük a Nisingadévről szólót, és amikor az Úr inkarnációi megjelennek, akkor az adott inkarnáció tiszteletére elolvassuk az egészet, és ebben a 11. vers, az nagyon-nagyon szép, az úgy szól, hogy Sri Jayadeva Kave Idam Uditanudánam, Sinus Sukadam Suvadam Bavaszánam, Késav Advita Dasavidarupa Jaya Jagadisha Hari. És az úgy szól, hogy ó Késav, a világ mindenség ura, ó Hari, aki 10 különféle inkarnáció alakját töltöd magadra, minden dicsőséget neked. Ó, olvasók, halljátok a költő Jayadeva anyanyószár, halljátok a magasztos témát, amely felemelő, örömadó, kedvező, és a legnagyszerűbb dolog ebben a sötét világban. Ez így jellemzi Jayadev Goswami, az Úr kefteléséről szóló leírást, és hát Pariksit Maharaj nyilván ő is így gondolta, hogy ez a legcsodálatosabb dolog, amiről hallani lehet, és akkor ezért érdeklődött ilyen lelkesen Shukadev Goswamitól. Szóval akkor most az elkövetkezendő részben akkor a Manvantara, meg az Isvanukat, a Manvantaráknak, a Manuknak a leírása, a korszakok leírása és az Úrnak a tetteinek a leírása fog következni. És Srila Prabhupada a magyarázatban arra a témára tereli a szót, azt ragadja meg, hogy érzékeltesse a különbözőbb módon az Úr és a lélek közötti különbséget, ugye ontológiai különbséget, hogy a lélek varányi, az Úr pedig végtelen, ha bár mikor itt járnám, hogy az Úr is örök, meg a lélek is örök, de másképp örökek, mert az Úr az ugye, hát örök, ugyanannyira örökek, de ugye az Úr az végtelen, a lélek pedig varányi, és azt egy nagyon fontos Vaisnava doktrinára is kitér, ez pedig a legfelsőbb Úrnak a testének a témája. Vagyis az, hogy az Úrnak van teste, van egy transzcendentális test, tehát nagyon sokféle formát tölt magára, de minden esetre van formája, van teste, és hogy a különbség az Úr teste és az élőlények teste között, mert ugye az élőlényeknek is van teste, mind ebben a világban, mind az örök lelki világban, de ebben a világban az élőlények teste mindig változik, mindig megszületik, meghal, megszületik, meghal, mindig ugye a négyféle változásnak van kitéve, azt hiszem négyféle változásnak van kitéve, míg az Úr teste az pedig nem változik. Ugye, és itt idézi Krisnát a Bhagavad Gita-ban, azt mondom, hogy esetleg nem idézi, hanem csak mondja, hogy az Úr elmagyarázza Arjunának, hogy kezdettől fogva vagy te, Arjuna, és mindezek a királyok is, meg én is, öröktől fogva létezünk, és a jövőben sem fog megszűnni az életük. Vagyis a múlt, a jelen és a jövő bár létezik az élőlények számára, de a létüket nem befolyásolja sem az Úrnak a létét, sem az élőlényeknek a létét. Igen ám, de míg az Úr teste a múltban, a jelenben és a jövőben is változatlanul létezik, addig az élőlényeknek a teste az pedig mindig változik, ugye megszületik, cseperedik, öregszik és meghal. És szóval ez egy nagyon fontos elve a Vaisnava teológiának, hogy az Úrnak van teste, és hogy az Úrnak a teste az transzcendentális. Amikor eljön ebbe a világba, akkor se egy anyagi elemekből álló testben jelenik meg, hanem egy lelki testben. És ha nézzük a különféle vallásoknak, filozófiáknak a spektrumát, akkor ez nagyon ritka, hogy egy vallás ezt tanítsa, amit mi tanítunk, vagy amit a védik, vagy hát ami a valóság, és amit a védikus irodalomból tudhatunk. Most ugye nemrégiben itt volt Sulyak Szultán úr, aki a Magyar Muszlim Egyháznak a vezetője, egy nagyon kedves, nagyon tanult úriember volt valaki, aki itt volt a beszélgetésem. Manjari Mataji beszélgetett vele, nagyon érdekes volt, én ott voltam. És akkor szóba került ez, hogy az Úrnak van teste, ugye már hogy Manjari Mataji, mint a Vaisnava teológia egy fontos tanítása teszi, megemlítette, és akkor a szultán nagyon érdekesen reagált, mert mondta, hogy igen, hát ugyan a szentírások a Korán nem ír arról, hogy milyen az Úr teste, de azt írja, hogy van. És ez egy nagyon jó dolog volt. Azt mondja, hogy azt tudjuk, hogy az Úrnak például van keze, és ezt onnan tudjuk, mert azt mondja a Korán, hogy az Úr a védelmező kezét mindig a hívei fölött tartja. Tehát kell, hogy legyen keze, hiszen az van a Szentírás. És ez egy nagyon jó dolog, hogy ők szó szerint veszik a Szentírásnak a tanításait. Ugye vannak olyan filológusok, és ezekből van több, még a keresztény gyakorló filológusok, vagyis Szentírás tudósok között, akik azt mondják, hogy hát a Szentírásnak a kijelentéseit nem kell közvetlenül érteni. Az, hogy mi atyánk, nem azt kell elképzelni, és tényleg van ott egy atya, hanem hogy valaki persze azt mondja, hogy úgy kell elképzelni, de azért általában a keresztény teológiai elit az nem így gondolja, hogy Istennek lenne egy személyes formája. És amikor mondjuk Michelangelo egy idős ősszakálló, mondjuk haporszakálló bácsinak festi le Istent, akkor azt úgy tartja általában a keresztény teológiai elit, hogy hát ez egy szimbolikus megjelenítés, ez nem jelenti azt, hogy most Istennek tényleg lenne egy formája vagy egy teste, hanem ez csak úgy érzékelteti, hogy minden át, hogy a világi hívők akkor valamilyen módon tudjanak hozzá viszonyulni. Hangsúlyozom, vannak keresztény teológusok is gyakorlók, akik igazából személyként tekintik Isten, de például Maharács, amikor megy ezekre a vallásközi találkozókra, és beszélget keresztény vezetőkkel, Maharács azt mondja, hogy ő miért nem találkozott olyan teológussal, aki azt mondaná, hogy Istennek van teste, van személyes formája. Na minden esetre a muszlimok ők úgy gondolják, hogy van, de nem tartalmaz az ő szentírásuk leírást arról, hogy hogyan néz ki Istennek a teste, de minden esetre elfogadják, hogy van. És akkor az említés szintjén mondanám, hogy tegnap volt itt egy kedves bakta a kedvesével, Krisztián Prabhu, nem tudom, hogy ismeritek, szerintem többen igen, ilyen díjnás, meg Govinda klubos fiú, nagyon lelkes bakta, és elhozta a kedvesét, akit úgy hívtak, hogy Rózsa, amellett, hogy ő egyébként vietnámi származású, itt voltak ők tervek a vasárnapi programon, a szülei még Vietnámban születtek, aztán már itt Magyarországon. Na és Rózsa, ő bőnvallású, képzeljétek el. Ismeri valaki a bőnvallást? Én csak hallomásból ismertem, de hát nem, tehát lehetség az állam. Most nem, hogy?
Igen.
De most erről majd én fogok beszélni, a Bhagavad Gita-ról is így magában, meg Vaisnava tudósokkal így meg akarom keresni Manjari Matacsit, hogy ez elképesztő. Most nem megyek bele a részletekbe, mert van még egy másik téma, amiről beszélni akarok, de Tehát kb. 2 órát beszélgettünk csak filozófiáról, ez egy nagyon filozófikus lány volt, ezt nem érdekelte a shoppingolás, mert hogy miért ilyen fura a frizurát, ő a lényeget akarta tudni. És 2 órát beszéltünk csak nagyon komoly mély teológiai, filozófiai témákról, és hát ilyet nem találtam különbséget, tehát nem tudtam mibe belekötni. Pedig hát ön ismerte. Hát ő is szerette. És végigmentünk a fő doktrinákon, a fő teológiai elveken, és nem. Tehát nem volt. És ez volt nyilván az egyik első, meg a fő dolog, amit többször próbáltam így kapargatni, úgy kapargatni, hogy Isten személy, Istennek van személyes formája, Istennek a teste transzcendentális. És azt mondja, hogy egyik fő doktrina, 3, mondtam Brahmiti, Paramahamiti, Bhagavaniti, Sabjati, ugye ezt elmondtam, hogy mi így gondoljuk, hogy van a Brahman, a személytelen, van nem, hogy mi így gondoljuk, hanem, hogy így van, bocsánat. Tehát, hogy a vallásunk itt tanítja, hogy van a személytelen forma, ehhez kötött Paramahamsa és van a Bhagavan, és ő behozta a saját terminológiájuk szerint ugyanezt a 3-at. Hát leesett az állam. És úgy hívja Istennek ezt a személyes formája, ami Istennek a teste, azt úgy hívják, de úgy hívják, hogy és a szanszkritó van egyébként, biztos, hogy benne. Mancsani volt, hogy biztos, hogy tudná szó szerint is fordítani, de hát nagyon, nagyon ismerősen csengenek a szavak benne.
De hát nem miért találkoztál?
Majd mindjárt. Hát
tudod, hogy az eredet a bűnvallásnak az a védikusból ered, és csak amiatt az
igen, igen, valószínűleg így van. Sambhogakája, így hívják az Úrnak a testét. Sambhogakája. Ez a Buddhának, de ez a Buddha, ez egy transzcendentális Buddha, ez az eredeti Buddha, tehát egy Istennek egy inkarnáció, egy örök formája. Ez a Buddha, Buddhának a teste, sőt, olyan szinten azonos, hogy még az Úrnak a murti formája, mert ők is imádják az Úrnak a murti formáját, az is Sambhogakájának nevezik, vagyis azt is arra is úgy tekintenek, hogy az Úrnak a transzcendentális formája, és imádják az Úrnak a, még azt, hogy akár képként ábrázolják az Úr formáját, vagy pedig szoborként, az is akkor ez a Sambhogakája kategória, vagyis maga Isten, aki egy ilyen formában jelenik meg. És azt mondja, hogy van az ős Buddha, az eredeti Buddha, aki az már nem szanszkritó van, hanem tibetil, az úgy van, hogy Kuntuzambho, és neki a teste a sötét kék színű, és örökkévaló teste van, és az ő formája az eredet az összes többi isteni formának, és az egész létezésnek. Elképesztő volt, nagyon érdekes volt. És igen, hát én nem tudtam, hogy a bűnvallás ilyen védikus eredetre, hát minden védikus eredetre nyúlik vissza.
De eleve nepáli, tehát hogy az eredet nepáli, és az azt jelenti, hát ezért jelent meg az úr Buddha, mert utána később a bűnvallás, nyilván ezek egyébként már buddhista elemeket keverednek.
De igen, keverednek, de nem rosszul keverednek, tehát nem lesz tőle súlya bele.
Tudom, de csak az a lényeg, hogy a bűnvallás az a buddhizmus előtti természetes forrás közeg Nepálban.
Igen, igen.
Visszállításunk előtti 3000 idő is még az előtt, tehát ez egy védikus dolog, hát mi másról szólna.
Igen. És tisztelnek egy avatárt, aki meg az 1200-as években jelent meg, neki pedig a neve az, csak hogy még egy ilyen érdekes csavar legyen, de ez mutatja a baktákat, vagy érdekes? Ez érdekes, nem, mert is tudják valószínűleg. Úgy hívják, hogy Tavirica, ő az 1200-as években élt, és egy fiatal tehénpásztor fiú volt, ilyen gyerekkorú tehénpásztor fiú volt, de mindentudó volt, és ő javasolta, hogy írják le a szentírásokat, és akkor onnantól kezdve vannak leírva az eredetiek szállhagyományokján terjedő szentírások, és rám úgy tekintenek, mint egy avatára, mint ennek az eredeti kontuzantónak az inkarnációjára. Most azt nem tudom, hogy vagy az hogy van, de na minden esetre nagyon érdekes, és bármi, amit mondtam a mi teológiánkból, azt elfogadta azt, hogy igen, mi is itt tanítjuk, tehát nem tudtam.
Mert a mi teológián.
Mert a mi teológián. Hát érdem. Na jó, de most beszélgetsz, még ha beszélgetsz egy hinduval, akkor sem a mi teológiánkat fogja követni, pedig az, ami, érted, az a mi vallásunk is hindu, vagy ő is hindu.
De
köszönő viszonyban nincsen az, amit ők mondanak, az, amit mi mondunk. Arról nem is beszél, hogy más vajsnava szampradáják a tanításainál is nagyon sok. Tehát nem minden szampradája fogadja, hogy az Úr multiformája, az transzcendentális. Ők elfogadják, csak hogy ennyire érdekes. Jó. Igen. De most akkor van ez a témánk, ami, tehát a bűnvallás elfogadja, hogy az Úrnak van transzcendentális formája, de a legtöbb vallás nem fogadja el, és a legtöbb filozófia sem fogadja el, és az a nyugati kultúrkör, amiben élünk, az meg különösen nem fogadja el, egyrészt a materialista, másrészt meg még a vallásos is, vagy még ha foglalkozna is vallásos gondolkodással, az van a fejében, hogy ami személyes, az anyagi. És ez onnan jön, hogy a platonikus gondolkodásban ez így van, hogy platonikus nagyon elvonatkoztatott a filozófia terén, és azt mondja, hogy hát két dolog van, és hát egyébként ez a májavád színezet, mert ugyanígy ezt mondja a májavád is, hogy, ami, hogy a májá az az, ami változatossággal teli, ami tulajdonsága, amire formája van, ugye náma, rupa, búna, ezek mind az illúzió világnak az ő megnyilvánulásai, és a transzcendens, hogy az ember túllép a náma, rupa, búna, ugye ezeken az illuzórikus formákon, akkor jut el a valóság irodalmába, ahol belül nincsenek formák és nincsen személyesség. És akkor ez a májavád színezet jött át Platonon keresztül az európai, eredetileg a vallásosságba, és aztán a filozófiába is. És ezért azzal találkozunk, hogyha mi prédikálunk az embereknek, és azt mondjuk nekik, hogy Istennek van egy személyes formája, akkor azt gondolják, hogy mi ennek az egyszerű népi vallásosságnak vagyunk a követői, mert ide hát a keresztény néni bácsi és falusi emberek is azt hiszik, hogy Istenkének van egy formája. Na de a teológusok tudják, hogy nincsen, hanem Isten abszolút és tulajdonság nélküli. Vagy ugye, hogyha a Véta Védan, tehát ismerik, akkor igen, a indiai népi vallásosság az úgy gondolta, a kis vajsnavák szegényeket, ők úgy gondolták, hogy Istennek van formája, de csak azért, mert így lehetett nekik eladni a filozófiát, de hát az igazi filozófusok, az Advéta Vádik, ők megértik azt, hogy igazából Isten személytelen. Tehát ezekkel a gondolkodásmódokkal találkozunk. És azért nekünk eléggé fontos az, hogy filozófiailag mi megértsük, hogy van ez, hogy Istennek van formája, és aztán pedig, hogy tudjunk érvelni, és akkor hátrálva egy pici időben erre gondoltam egy kis muníciót adni. Ugye, nem tudom, hogy a prédikálásokat során találkozhatok ezzel a jelenséggel, amikor azt mondják, hogy igen, hát a vallások csak azért mondják, a ti vallásotok is csak azért mondja, hogy Istennek van személyes formája, hát mert emberek találták ki, nyilván, és az emberek úgy gondolkodnak, hogy hát látják, hogy a különféle mindennek van formája, hát akkor biztos Istennek is van. Tehát, hogy ők így, mivel hogy ők empirikusan gondolkodnak, vagyis induktív módon gondolkodnak, hogy a tapasztalataikból próbálnak következtetni a felsőbb igazságokra, ezért megszokták azt, hogy hát a gondolkodás az már csak így van, hogy akkor a saját tapasztalataikból vonunk le következtetéseket, és akkor ők úgy gondolják, hogy hát igen, a vallásos emberek szegények még ott tartanak, hogy a saját világi tapasztalataikból következtetnek Istenre, vagyis Istenről azt mondják, hogy Isten a vallások bemutatása szerint antropomorf, vagyis hogy emberhez hasonló. Értjük ezt? Tehát, hogy azért gondolják, hogy neki is van teste, mert hát ők emberek, és az emberek így gondolkoznak, és akkor egy ilyen emberszerű Istent találnak ki maguknak. De ugye a védikus filozófia az, ott nagyon érdekes, mert fordítva van, tehát, hogy amikor valaki elkezdi tanulni a védákat, akkor először tanulja a személytelen filozófiát, hogy megy át a Saddarsanon, ugye a hat eredetileg ortodox, aztán mostanában már kevéssé ortodoxá vált hindu irányzaton, vagy pedig szemléletmódon, akkor először a személytelen filozófiát tanulja meg az, hogy az Upanishadok is nagy részt azt a aspektusát hangsúlyozza az abszolút igazságnak, hogy az forma nélküli, tulajdonság nélküli, hogy megértse a tanuló, hogy itt, amiről beszéljünk Isten kapcsán, az valami nagyon nem anyagi dolog, és minden, ami anyagi, az őt nem jellemzi, mert ő fölött áll az anyagnak. És csak amikor valaki ezt megértette és elsajátította, ezt a egyébként nagyon elvont filozófiai gondolkodás, néti Isten, nem ez, nem az, nem ilyen, nem olyan, hogy a Krisna is használja ezt a filozófiai elvet a Bhagavad Gita-ban, ezt a nem ez, nem az, amikor a lélekről beszél, a léleket lehet fölvágni, nem lehet elégetni, nem ez, nem az. És amikor ezt már valaki megérti, ami azért nem egy kis dolog, akkor utána kezdheti el olvasni a Bhagavatamot, és utána kezdheti el foglalkozni azzal, hogy igen, az anyagi világ az ilyen, a transzcendens az meg nem ilyen, az nem anyagi, na de hogy ott is van egy valóság, és hogy akkor annak a valóságnak a részleteiről, amiről itt Parisit Marázs most érdeklődik Istennek a formájáról, Istennek a tetteiről, akkor arról kezdjük most el hallani, és akkor az már egy nagyon-nagyon magas szintje a transzcendentális kutatásnak, így nyugaton meg fordítva van, hogy az alacsony szinten állók úgymond hiszik azt, hogy Isten személyes, és a magas állók filozófusok pedig gondolják, hogy Isten személytelen. Védikusan fordítva van. A kezdők gondolják, hogy Isten személytelen, mert még csak annyit értenek belőle, és aztán megértik, hogy személyes. És akkor a mi válaszunk erre, hogy Isten antropomorf, az, hogy nem Isten antropomorf, hanem mi vagyunk teomorfok. Vagyis, hogy nem az ember találta ki Istent a saját képére és a sajátosságára, hanem Isten találta ki az embert a saját képére és a sajátosságára. Ő az eredeti létezés, neki az örök formája, az a valóság, és mert ő teremtett minket, ezért vagyunk mi hasonlóak hozzá, nem hogy ő hasonló mi hozzánk, hogy mi kitaláljuk őt, mint ahogy a nyugati empirikus gondolkodók próbálják kitalálni a világot a saját beszűkült agyukkal, hanem inkább az van, hogy ha Isten, aki végtelen és minden tudásnak a birtokosa, és neki van egy formája öröktől fogva, ő amikor megteremti ezeket a múlandó formákat, akkor a sajátjához hasonló formát és formákat teremt. Ugye, hogyha beszélünk arról, hogy Krishna mondja a Bhagavad Gita-ban ezt a folyóparton álló fának a példáját, vagy a vízparton álló fának a példát, hogy a világ az olyan, mint amikor a fa tükröződik a víznek a tükrén, és akkor ugyanaz a fa, ugyanúgy zöld, meg barna, kérje, meg gyümölcsök vannak rajta, de hát ugye elmosódott, fotrozódik, meg nincs szubstanciája. Ha a vízben tükröződő fát akarsz egy almát szakítani, akkor csak vizes lesz tőle a kezed, és akkor nem. Az nem fog működni. És hogy én nagyon hasznosnak találom, ugye amikor prédikálom ezt a védikus idealizmust az embereknek, vagyis megértsék, hogy a transzcendens az eredeti valóság, és ez annak csak a tükörképe, és amikor mi beszélünk a transzcendens, azt nem mi találjuk ki, hanem a transzcendens nyilatkoztatja ki, akkor nagyon praktikusnak találom használni Platonnak a barlang hasonlatát. Nem tudom, hogy ki az, aki ismeri a platoni barlang hasonlatot. Hú, nagyon jó. Megtanultátok ki a Bhakta programon, vagy pedig csak úgy magatoktól műveltek voltak? Mindkettő. Akkor nem megyek bele részletesen, mert egyébként készültem egy kis ábrával, mert fel akartam rajzolni, de ha ismeritek, akkor nagyjából mindenki ismeri, akkor nem húzom ezzel az időt. De azért nagyon releváns ez itt ehhez a témához, hogy a Jayadev Goswami mondja, hogy az Úrnak a megjelenése, az Úrnak a tettei, azok a legcsodálatosabb dolgok ebben a sötét világban. És ugye ez a barlang hasonlat is ahhoz hasonlítja az anyagi világunkat, mint amikor ugye azok az emberek, akik a barlangban élnek, csak az árnyékokat látják, amiket ott a tűz előtt hordozott különféle formák vetítenek a falra, és a valóságot csak ennek az árnyék valóságként élik meg. És amikor lejön ugye az avatár, vagy a guru, ugye a barlangok kívüli világból, akkor amit ő mond, meg amit ő tanít, meg amit ő csinál, az valóságos. Neki van egy formája, nem csak egy árnyék, mert ezek a rabok még a saját formájukat se látják, csak a saját formájuknak az árnyékszerű tükröződését, ugyanúgy, hogy mivel egymásra villantunk, se láttuk egymást, hanem csak a testet látjuk. Prabhupád mondja, eltávozott az apám, és most akkor sokkor mondja, hogy eltávozott, de hát hogy távozott, hogy ha az apád a test volt, akkor a test az most itt van, már nem én ugyan, de itt van. És hogyha meg eltávozott, akkor meg valami más volt az apám, vagy az adott szeretett hozzátartozók, aki eltávozott, mint a test. Akkor ő a lélek volt, a lélek az, ami eltávozott, viszont a lelket meg sose láttuk. Mindig csak a testét láttuk. Tehát, hogyha a testhez ragaszkodunk, az itt van, ha a lélekhez ragaszkodunk, az meg már nincsen itt ugyan, de azt meg nem is látunk, nem voltunk vele közvetlenül kapcsolatban. Ugyanígy akkor a barlangban ragoskodó lelkek is, akkor csak az árnyékot látják, de amikor eljön valaki a barlangon kívül, és ők látják az ő formáját, látják ott a barlangon belül, akkor az ő formája az valós, az húsvér, vagy hát Szacsitánanda, ebből a szempontból, most a példám szempontjából, és akkor látnak először egy valódi formát. És ugyanígy, amikor itt az Úrnak a testéről, az Úrnak a formájáról beszélünk, az Úrnak a tetteiről beszélünk, akkor azok az igazán valóságos tettek, azok az igazából valóságos formák, amiről itt a Bhagavatamban hallhatunk, és azok a tettek, és azok a formák, amiket itt a világban látunk, és azok a testek, akkor azok nem valóságosak, azok csak az árnyékvilágnak a része. És ebben a sötét világban, ami ugye a barlangszerű világban, akkor az Úrnak a tetteinek a leírása az az, ami igazából fényt hoz. És aztán, amikor ugye valakit eloldoz, ugye azt mondja a barlang hasonlat, hogy akkor ez a barlangon kívülről jött személy, akkor ő eloldozza az egyik rabot és segíti, hogy fölmenjen a barlangon kívüli világba, és lássa a valóságot, és lássa a valódi formákat, lássa a napot, és lássa ugye saját magát. És akkor ez ugye azt képviseli a mi teológiánkban, vagy a mi lelki tudományunkban, amikor a lelki tanítómestert és ugye Isten utasításait követve a lélek felemelkedik, és ugye visszatér a lelki világba, a valóságnak a valódi színterére, és akkor ott láthatja saját magát, Istent és az eredeti valóságot, és akkor látja, hogy minden, amit eddig látott az anyagi világban, az csak annak az árnyékében. És hogyha ezt a példát használjuk az emberek a prédikálások során, Isten testének, Isten tetteinek az illusztrálására, vagy annak az elmagyarázására, hogy Isten tettei az ott transzcendentálisak, és Istennek a formája is transzcendentális, akkor azzal tudnak viszonyulni, én úgy látom, mert hogy egyrészt a nyugati példa, Platont azért az, hogy vagy ismerik, vagy legalábbis tisztelik az emberek, másrészt, hogy ez annyira érzékletes ez a hasonlat, hogy ez egy ilyen nagyon jó ütőkártya a kezünkben, amikor használjuk ezt, egyébként Srila Prabhupád idejében is használták a bakták. Hajja Gripa Prabhu az egyik első BTG-be, ami nyugaton jelenleg írt egy cikket erről a vajsnavizmus és a barna hasonlat párhuzamáról, és akkor az Prabhupádnak nagyon tetszett és nagyon értékelte, szóval ez egy autorizált példa. És aztán, hogyha tovább göngyölítjük ezt a témát, hogy Istennek a teste az, hogy transzcendentális és hogy örökkévaló, és hogy van ez az elképzelés, akkor azzal is érvelhetünk ugye az ezzel szemben helyezkedő elképzelésekkel szemben, hogy hát hogyha Istennek nem lenne formája, mint Prabhupád mindig hangsúlyoz, és amit a bakták tudnak, ha Istennek nem lenne formája, akkor mi lehetne nekünk formánk? Tehát hogy lehet az, hogy a forrás az abszolút igazság, ugye annak a definíciója az, hogy a mindenségnek a forrás, az eredeti forrás a minden jelenségnek. Ha Isten minden egyvilági jelenségnek a forrása, akkor neki tartalmaznia kell mindent, ami ebben a világban van. És ebben a világban vannak formák, van személyiség, akkor ő, aki az eredete minden formának és személyiségnek, neki is kell rendelkeznie formával és személyiséggel. Nem lehet az, hogy nem rendelkezik, de mondjuk ilyen logikai szempontból is ez így belátható. Nem tudom, hogy a baktáknak van-e valami kérdése az eddig elhozottak a kapcsolatban. Ilyen rövetések kiavítása. A szokásom beletéről most úgy nagyjából ennyit szeretném volna mondani, még van egy pár perc, hogyha nem haragszatok, akkor én itt nagyjából befejezném. Szóval a következő versetben és fejezetekben akkor az Úrnak a csodálatos formájáról és tetteiről fogunk hallani, és akkor ez lesz a legcsodálatosabb dolog, ami ebben a sötét világban érnek minket. Bhagavat Prabhupádnak, hogy hozzászól.
Sok hogyan baktáknak, vagy lehet, hogy kinyomtatom, hát van holnapra, vagy pár példányba, hogy a 8. éneknek a leírását, azt egyébként tervezhetjük volna már, gondoltam, és akkor most a 8. éneknél elkezdjük. Minden éneknek van egy ilyen kis a tanulmány kalózból egy ilyen vázlata, hogy néz, és akkor sokkal jobban elfigyeljük az adott történeteket, értsétek a szerkezetét, hogy van. 8. éneket évekiként tanítottam a baktin. Egyébként egy egyszerű felépítése van, csak akkor a két percben, hogy manukról szól az egész 8. ének, és akkor 14 manu váltakozik Brahmának egy napjában, arról szól, elmondja Sukadip Goszvámi a 7 manut, ami ugye volt, és elmondja a következő hetet. És akkor nem úgy vannak a versek felépítve, hogy mindig beszél a manukról, a manvantaránként változnak a vezetőfélistenek, azt elmondja, hogy kik voltak, kik töltötték be, elmondja, hogy ki volt a manvantara avatár, és akkor elmondja, hogy valami különleges inkarnáció megjelente, elmondja, ki volt a 7 bölcs, és akkor mindig így megy. És akkor Parikshit Balázs, amikor egy érdekes teológiai történetet ugye vél vagy kíváncsi, és akkor ott az annak kell kijönnie, akkor bekérdez, mert van, hogy halad 3-4 magud, de akkor hirtelen megáll, és mondja, hogy én szeretnék akkor a császlós a magmantarat, tehát a 4. vagy a 6. vagy a valamelyik, attól függ hanyadiknál, erről a történetről részletesebben hallani. És akkor Sukadip Goszvámi van, hogy 3 ilyen történet van ebben az egész 7-8. Énekben, akkor kimondja abban, hogy 6-7-8-9 fejezeten át azt a történetet. És ugye ki tudja, hogy 3 ilyen történet van, és akkor utána mindig halad tovább, akkor megint megáll egy magunknál, ott egy érdekes történet van, abban a Mammon talában azt elmondja, és akkor végül mondja az összes, mint a 14 Mammut a végén, hogy eljövendő magukat, és tudjátok, hogy mi az a három történet. Igen, azt mondja Mantra Mána, mondta, hogy a Bali Maharaj, akkor az egyik történet, valami más hitte.
Gacsatra Mósana?
Igen, tehát jó, hát azt tudom, hogy te tudod, de nem baj, jó, örülök, hogy nem tudták. Tehát az egyik a Gacsatrának a története, a nagy elefának, ugye azzal kezdődik, az az első, nagyon jó. Melyik a második, ami sorra kerül? Ugye ez azt hiszem a negyedik, mert van negyedik van mondtam, vagy harmadik, vagy negyedik.
Az első, tehát a második az a nagy elefánk, hogy az első?
Nem, első a Gacsatra, második. Na, Mohan Puskázikat tartom,
nem azt hiszem, hány fejezetből nem.
Ja, nem, azt mondom, azt nem tudom, a Gacsatra az három,
három.
És akkor utána, mi akkor következni tudjátok?
Ismerni.
Hát nagyon.
Kabalától.
Nem. Jó, hát a te jó számkötülésének a történet, tudjátok, jó sok le, az van, hogy 10 fejezet, igaz?
És azt az indiai regék és mondák című könyvben is leírása.
Igen, és az utolsó, az pedig a halinkarnáció van a történet. Ja, és hát persze van a fő történet, ami már tudsz. Úgyhogy hát csak így épül fel, és akkor, tehát igazából 4 van. Úgy, de a halinkarnáció csak egy ilyen kisebb rész a végén, két folytja talán.
De akkor tehát a Gacsatra, a tejóceán, tehát a Vámonadév történet.
Hát azt már mondtam, hát az a részt a mantra már.
Ja, igen, igen. Akkor négy. Hát,
négy. Azért mondtam, hogy igaziból négy.
Három
a halinkarnáció, mert három a nagy, és a negyediket csak említi a halinkarnáció.
Igen, de az nagyon szép.
Igen, mindegy. Tehát négy a halinkarnáció, mondhatjuk.
Jó. Akkor köszönöm.
Akkor ez a négy történetre van, tehát egyszerű a váza, egy párbeszéd van, Sukadév és Parikshitmana, Sukadév Goszvámi és Parikshitmana párbeszéde, a manukon mennek végig, és mindig bekérdez egyszerűen, és akkor négy történetet mond el, tehát ez a váza, úgyhogy tudjátok, ha elmit ebbe tartunk.
Ez a jó összesült az én szépen. Rantarási imadvávatam ki, csáv! Silatrosabán ki, csáv!